Folytassuk a koronavírus járvánnyal, valamint annak kezelésével, a lehetséges új vakcina megtalálásával. Először az uniós kutatásokról kérdezem Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét, de beszélünk még az új költségvetésről és a hozzá kapcsolódó jogállamisági elvekről is.
Rávilágított ugye a mostani helyzet is az, hogy globális járványokra fel kell készülni, ez az egyik. Tehát ugye, ami globális kezelést igényelnek alapvetően, és ez egyelőre hiányzik, több okból is, ugye itt az Egyesült Államokra gondolok főleg, amely sajnos a multilaterális kapcsolatok felrúgásán dolgozik, legalábbis Donald Trump idején, amikor egyébként látható, egyre inkább látható, hogy egyre inkább olyan járványok, nyilván a globalizáció melléktermékeként is kelnek lábra, amelyeknek nem ismernek határokat. Tehát ezért az Európai Uniónak itt igenis van egy hozzáadott értéke, hogy azt nézzük, hogy a tagállamok folytatnának különböző kutatótevékenységeket, ami egyébként teljesen normális, de mindenki a saját pénzéből, a saját kutfeje szerint, a saját érdekeit nézve, akkor annak az eredője nem biztos mindig, hogy egy olyan gyors és látványos eredmény lenne. Miközben ugye tudjuk, hogy a források, a lehetőségek azért korlátozottak, még egy Németország számára is. Ezért teljesen logikus az, és teljesen van benne ugye a fantázia, hogy lehetőleg megpróbálják racionalizálni is ezeket a kutatási tevékenységeket, összefogni az innovációra fordított összegeket, ezzel lehet egyébként bizonyos szempontból lehet takarékoskodni így gyakorlatilag az erőforrásokkal, annak érdekében, hogy minél kevesebb pénzből lehet, hogy minél többet ki tudjanak hozni. És ez egészben a ráció, hiszen Kína, az Egyesült Államok, ha megnézzük, hogy a K+F-re, meg az innovációra, ugye a GDP-nek hány százalékát, több mint 3%-át, 4%-át költi, akkor az Európai Unió bizony lemaradásban van, és lemaradásban van jó néhány ország is egyébként, többek között Magyarország is.
Az Európai Unió átlagos mennyit költ erre?
Ugye az Európai Uniónak ugye van egy 3%-os célja, és körülbelül 2%-nál tart most, tehát nagyon messze van ettől, hogy ezt teljesítse.
Még Kínától is.
Kínától is, és ráadásul ugye mindig úgy szokták mérni, hogy van állami része, és van a privát, és különösen a privát része az, ami elég kevésebben. Tehát azt is ösztönözni kellene különböző módszerekkel, adórendszerekkel, adókedvezményekkel, stb. Tehát látható, hogy ami az Európai Uniónak mindig a gyengéje, ugye, hogy sok a figura a saktáblán, és sokan szeretnek különböző irányba mozogni. Ebben az esetben például az nagyon jó, ennek sok előny is van egyébként, de nagyon jó, hogyha összefogják a különböző kapacitásokat, amik Európai Uniós szinten megvannak, és ezeket gyakorlatilag ezeket meg kell finanszírozni. És ez a finanszírozás, ez a legjobb erre az Európai Unió szinten, Európai Uniós programokból csinálni, amit nem az EU ad, hogy a tagállamok adják végsősorban a költségvetésbe a pénzt.
Hogyha már a finanszírozásról és a jövőről beszéltünk, ugye nyár közepén, nyár elején elfogadták a hosszú távú költségvetés, legalábbis az állam és kormányfők, de azért ez még korán sincs elfogadva. Ez mennyire előremutató ezekből a járványügyi vagy egészségügyi szempontból, vagy akár a kutatási részt illetően is. Tehát az egészségügyi rész, a beszerzés, ugye az elmúlt napokban Magyarországon különösen a rákutatások összehangolásával kapcsolatban is megjelentek különböző nyilatkozatok. Tehát ez az elvi költségvetés, az elvileg elfogadott költségvetés, ez hogyan tartalmazza adott esetben a közös egészségügyet, vagy az erre vonatkozó részeket?
Azt hiszem, egy dolgot le kell szögeznünk, hogy az egészségügyre továbbra is tagállami szinten kell költeni, nemzeti szinten kell költeni a pénzt nagy részét. Tehát ez egy tagállamnak szíve joga eldönteni azt, hogy a GDP-ből, a bevételeiből ugye mennyi pénzt, milyen a GDP-nek mekkora százalékát fordítja az egészségügyre. Ez az ő választása, és úgy gondolom, hogy vannak országok nyilvánvalóan, amelyek most, amit most látnak, amit most tapasztaltak, ebből arra következtetésre jutottak, hogy a GDP-nek nagyobb részét kell az egészségügyre fordítaniuk. Ha azok is egyébként, akik esetleg eddig nem úgy látták feltétlenül, vagy nem volt annyira sürgő számukra. Most viszont ez központi kérdésé vált. Igen, az Európai Uniós költségvetésben is ez szignifikánsabb lesz majd az erre fordítható források mértéke, még ha nem is olyan mértékben, mint ahogy ezt előzőleg gondolták, és az Európai Bizottság is javasolta eredetileg. Tehát azért mindig látható az, hogy nagyon sok különböző szempontnak kell ütköznie egy ilyen költségvetési vita során. És ugye például az egyik az volt, ugye, hogy most ugye létre kellett hozni a gazdaság élénkítő programot Európai Unió szinten, mert látható volt, hogy példátlan mértékű gazdasági visszaesés lesz a COVID miatt vezetett korlátozások eredményeként. Ezért ugye az első gondolat az volt, hogy ezt most meg kell finanszírozni, ezért több pénzt kell betenni a rendszerbe. Ugyanakkor ott vannak a célok is, amit hosszú távú célokról van szó, és amik szerintem a fenntartható célok, ugye, ami szerintem egyre kevésbé vitathatóak, ugye azt, hogy a digitális átállást föl kell gyorsítani, a klíma, ugye figyelnünk kell a felmelegedés, vagy a légkör a védelmére, ugye, és ebben benne van sok minden más is. Erre is gyakorlatilag erre föl kell építeni egy új típusú gazdaságot, egy új modell, gazdasági modellt is. A kettő viszont szerintem nem feltétlenül fedi egymást. Hosszú távon igen, de rövid távon nem. Tehát nem feltétlenül a rövid távon elkölthető pénzek, amik az a célt szolgálják, hogy minél gyorsabban pénzt tudja önteni a gazdaságba, azok nem biztos, hogy rögtön képesek ezt transformálni a klímavédelemre, vagy pedig a digitális átállásra. Ideális esetben igen. Tehát én itt látok egy eredendő konfliktust itt a költségvetési vitában is, hogy mindenki gyorsan, főleg a déli országok gyorsan kell, hogy kapjanak bizonyos mennyiségű tőkét, amivel tudják doppingolni a gazdaságukat. Ez viszont nincs idő arra igazából, hogy ezt átgondoltam feltétlenül olyan projektekre fordítsák, bár ezt szeretnénk, ugye, hogy amelyek aztán hosszú távon a modellváltás fogják elősegíteni. Tehát itt van egy konfliktus szerintem. A másik konfliktus pedig az, ugye, hogy továbbra is azért nemzetállamokról van szó, tagállamok adják be a pénzt, ezért óhatatlanul is, bármennyire is nem szeretjük ezt, én sem szeretem, ugye egy ilyen vita két dologról szól, vannak az Európai Uniós költségvetésről szóló vita, vannak a konkrét tagállami érdekek, mindenki abban érdekelt, hogy maximalizálja maga számára hasznot, ugye egy ilyen vitából, ez láthattuk is egyébként, és ez nem csak magyar specifikus, ez minden más is, miközben vannak az európai érdekek. Az európai érdekeket behozatalá értékeket az Európai Parlament igazából a felelős, meg az Európai Bizottság. Ők azt nézik igazából, hogy az a pénz, ami bekerül az Európai Uniós kasszába, hogyan hasznosul Európai Uniós szinten, hiszen ők nincsenek annyira tagállamhoz kötve.
Csak ugye sok kritikus megjegyezte a költségvetéssel összefüggésben, aminek ugye van egy hitel része is, hogy 30 évre eladósíthatja az egyes tagállamokat, illetve a közösséget is. Sokan, amíg a legszkeptikusabbak felvetik azt is, hogy lesz-e egyáltalán 30 év múlva Európai Unió, de hát ugye 28 után 58-ig, tehát 2058-ig még kimondani is elég furcsa, hogy addig kell törleszteni ezeket a hiteleket. Tehát milyen típusú Európai Unió lesz ez a következő 35 évben?
Igen, az vegyük figyelembe igazából, hogy nem ez az a hitel, amit a tagállamok többsége fölvesz, hanem a tagállamok ettől függetlenül is el vannak adósodva elég szépen, és felvesznek hiteleket, ez pedig ráadásul ezért a hitelért pedig az Európai Unió áll jót, ha úgy tetszik. Tehát én úgy gondolom igazából, hogy ez egy kicsit ezt túl reagálásnak tekintem.
Ez az egységkovácsa is lehet egyébként, ez a csomag?
Igen, ez egy másik kérdés egyébként, tehát rögtön el is kitérek, de úgy gondolom, hogy igen, valóban ennek két dimenziója van, rövid dimenziója, az, hogy 30 évre eljutva kell visszafizetni valamit, és viszonylag méltányos áron, azt szerintem nem a rossz hír, hogy a kedvezményes szinten vertünk föl, ráadásul az ára az lehetne egyébként, ha ennek az az ára olyan országokat, amelyek egyébként ellenkező esetben, ha nem kapnának ugye most pénzügyi injekciót, támogatást, utána sokkal drágább, sokkal több pénzét kellene kihúzni a bajból, ahogy ez történt annak idején Görögország esetében is.
Most ebben a körbe tartoznak az olaszok és a spanyolok.
Spanyolok például. Így van, tehát az ő esetükben már önmagában az, hogy kitették az ablakba ezt a kölcsön lehetőséget, már az csökkentette nekik a piaci finanszírozás költségeit. És egyébként erről van szó igazából. Nem feltétlenül arról van szó, hogy ezt a kölcsönt, amit most kitette az ablakba az Európai Unió, fel is akarjuk, le is akarjuk hívni, fel is akarjuk használni. Én arra számítok, hogy a kölcsön része, ami egyébként megnőtt ugye a tárgyalások során, ez, és egy nem véletlenül a hollandok meg a nettó befizetők, hogy nézett négy fukar, nem véletlenül ezért harcolt, hiszen nagyon jól tudják, hogy ami konkrétan, igazából visszaemtérítendő támogatások jelentenek konkrét költségeket számukra, a többi, hogy fölveszik-e a kölcsönöket, azokat minden országnak magának kell majd visszafizetni elvileg. De ilyennel nap mint nap találkoznak az országok a piacokon, sokszor sokkal drágább áron vesznek fel hiteleket. Tehát én úgy gondolom igazából, hogy ez a rövid távú része. A hosszú távú része valóban, hogy ez egy fontos Rubikont átlépett az Európai Unió, hiszen először fordul elő az, tulajdonképpen, hogy lesz egy közös adósságkibocsátás, amit az Európai Bizottság fog végrehajtani az Európai Uniós költségvetésen keresztül a tagállamok által nyújtott garanciákkal.
Vannak jogállamisági kérdések ebben a költségvetési tervezetben, vagy elfogadott költségvetésben?
Vannak, és ugye ez a legködösebb része, ha úgy tetszik, ha úgy lehet fogalmazni ennek az egész megállapodásnak. Mert a szöveget nézzük, amit elfogadtak, az végül is nem egy nagy bravúr, azt hiszem, a jogászok nem egy nagy jogi bravúr. Arra viszont jó volt, hogy mindenki úgy értelmezze, hogy éppen neki megfelelt, az érdekeinek megfelelt. Ezért én arra számítok igazából, már most látható, már most egy kicsit csönd van, nyilván ez az augusztusi ubroka szezonra vezethető vissza, de rögtön olyan szinte, még meg se szállott a tinta a megállapodáson, a megállapodás alatt, és már is az aláírás, ugye, és már is gyakorlatilag beindultak az eltérő értelmezések. Úgy tűnik, hogy a többségi értelmezés az, ami nem az, amit Magyarország meg Lengyelország szeretne, hanem az, hogy igenis, tehát megvalósul a gyakorlatban az, hogy hogyan, ez egy más kérdés majd, természetesen, az, hogy az uniós kifizetés, költségvetési kifizetéseket bizonyos mértékig, ezt pontosan lát, nem tudjuk egyébként még hogy, mert a pontos paramétereket nem rögzítették, de bizonyos mértékig majd, és ezt látni kell majd, hogy pontosan minek kell történni ahhoz, a jogállam, bizonyos jogállami elveknek a figyelembevételéhez, a tiszteletben tartásához fognak kötni. És ha ez nem történik meg, akkor elképzelhető az, hogy a forrásokat majd csökkentik, vagy pedig a forrásokat kifizetését felfüggesztik.
De azért ez egy nagyon bonyolult rendszer, nem?
Hát ez egy bonyolult rendszer, lehet egyszerűbb rendszer is egyébként. A bonyolultságát az
ki
adja...
Kidönt róla majd.
Igen, a bonyolultságát az adja egyébként, hogy a jogállami kritériumokat ugye nehezebb papírra vetni, és hogy pontosan mik az elvárások, ugye mikor lesz egy igazságszolgáltatás, mikor vesztél a függetlenségét például, minek kell történnie ahhoz például, mint a költségvetési. Mert ne felejtsük el, makrogazdasági feltételrendszer már van. Ugye éppen Magyarország volt az első ország, amelyel szemben 2012-ben alkalmazták. Ezt sokan elfelejtik, hogy Magyarországon akkor, ugye Magyarországot úgy tudták megfogni akkoriban, ugye, hogy a kohéziós politikai források, a kötelezettségvállalások egy részét felfüggesztették. Majd adtak Magyarországnak határidőt, 3 hónapos határidőt márciustól júniusig arra, hogy alkalmazkodjon, megtörtént, és Magyarország attól kezdve gyakorlatilag már nem kellett, hogy ez csak egy fenyegetés volt, egy befenyítés volt, nem kellett, hogy elbúcsúzzon ezektől a pénzektől. Ezt akarják valahol egy politikai feltételrendszerre is beváltani. Mik a feltételek? Ugye erről sok vita folyt igazából, egyre úgy néz ki, hogy az Európai Bizottság terjeszt elő egy javaslatot, és ezt minősített többséggel tudják majd a tagállamok elfogadni. A bizottság javaslata, ugye a korábbi javaslata az volt, hogy egy fordított minőségi többség legyen, ami tulajdonképpen az lett volna, hogy blokkoló kisebbség helyett blokkoló többséggel lehetett volna egy bizottsági szankciós intézkedés megakadályozni. Blokkoló kisebbség és blokkoló többség között óriási különbség van.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Jövő héten is számítok majd a figyelmükre, új adással jelentkezünk. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.